hogy juthassak a mennyei Jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Az önkéntesség erősítését, innovatív megoldások keresését a legsúlyosabb társadalmi problémákra, valamint a hit szerepének tudatosítását tartja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat legfontosabb feladatainak Szabadhegy Péter, a Szeretetszolgálat új elnöke. Szabadhegy Péter, akit február 15-én választottak meg a Szeretetszolgálat elnökének, a Távirat irodának arról beszélt: a Máltai Lovagrend karitatív szervezetének feladata továbbra is a rászorulók, a szegények, a betegek szolgálata és a hitvédelme. Ugyanakkor, amíg Kozma Imre atya vezette a Szeretetszolgálatot, a hit kérdése és az, hogy mit képvisel ebben az értelemben a Szeretetszolgálat, nem volt kérdés. Egyszerűen azért, mert ő pap volt. Meglátása szerint az, hogy mostantól személyében világi vezetője van a szervezetnek, lehetőséget ad arra, hogy tudatosítsák, újra gondolják, hogy mit jelent számukra a hitvédelme, és hogy milyen szellemiségben végzik szolgálatukat. 10 év múlva nem gördülhetnek le az autógyárak futószalagairól benzines vagy dízel meghajtású járművek, és ha nem akarunk lemaradni az autózás előnyeiről, akkor valamivel ezeket az autókat hajtani kell. Ez pedig az akkumulátor, mondta Áder János volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke Gödi előadását követően. Áder János a Gödi Búzeszem Katolikus Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola diákjainak tartott előadása után sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy Európában mindenütt, ahol autógyártás van, Svédországtól Franciaországon át Spanyolországig és Németországtól Olaszországig több mint 40 olyan hely van, ahol már megépítették, vagy éppen építenek új akkumulátorgyárakat. Hozzátette, hogy Magyarország nem lóg ki a sorból, és ráadásul miután az utóbbi évtizedekben több autógyár települt Magyarországra, akkumulátorra lesz szükség ahhoz, hogy az autójukat egyáltalán el tudják juttatni a kereskedőkhöz. A környezetvédelmi szempontok betartásáról a volt köztársasági elnök azt mondta, az első a biztonság, a második a biztonság, a harmadik a biztonság. Az emberek biztonsága a legfontosabb, tette hozzá. Vitályos Eszter kormány szóvivő a hiradó.hu-nak adott, szerdán megjelent interjúban a kormány új intézkedéseiről beszélt, amelyek célja a nők elleni erőszak visszaszorítása. Kiemelte, hogy a kormány mindig elkötelezett volt a nők védelmében, a reformok pedig ezt kívánják erősíteni, egyetlen segélykiáltás sem maradhat válasz nélkül. A portál azt írta, január 29-én egy 43 éves japán nő lakástűzben vesztette életét Budapesten. A kezdeti vizsgálatok nem mutattak idegenkezőségre utaló jeleket, de később jogvédő szervezetek nyomására a hatóságok újraindították a nyomozást. Február 3-án a rendőrség már emberölésként kezelte az ügyet, miután bizonyítékok utaltak arra, hogy az áldozatot a volt férje gyilkolhatta meg. A férfit a terrorelhárítási központ műveleti egysége elfogta, majd letartóztatták, tette hozzá. Úgy fogalmaztak, hogy az ügy közfelháborodást váltott ki, mivel az áldozat több alkalommal is rendőri védelmet kért, de nem kapott megfelelő segítséget. Az alaptörvény és a választási szabályok módosítását kezdeményezi a Jobbik Magyarországért mozgalom, egyebek mellett a közvetlen köztársasági elnök választás bevezetése érdekében. Szerdán a Sándor Palota előtt tartott sajtótájékoztatón Brenner Koloman, az ellenzéki párt elnök helyettese azt mondta, erről szóló javaslatcsomagjukat a közeljövőben a parlament elé terjesztik. A politikus arról beszélt, kezdeményezéseikkel igazságosabbá és arányosabbá kívánják tenni a magyarországi választási rendszert. A diákok digitális készségei javuló tendenciát mutatnak, de még van hová fejlődniük, különösen az algoritmikus gondolkodást igénylő komplex feladatok megoldásában, derül ki a Visegrádi országok, valamint Ukrajna fiataljai körében zajló nagyszabású online digitális készség felmérés eredményeiből. A legjobb eredményt a diákok az internet kategória feladataiban érték el. Érdekesség, hogy míg a biztonsággal és számítógépes rendszerekkel kapcsolatos feladatok a második és a harmadik legsikeresebb kategóriák voltak az általános iskolák tesztjében, addig a legtöbb országban az idősebb válaszadók kevésbé eredményesen szerepeltek ezen a területen. Végül az időjárásról. Csütörtökön túlnyomóan napos időre számíthatunk, de az északkeleti tájakon időszakosan több lehet a felhő. Csapadék nem várható, általában gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, csak az Észak-Dunántúlon fordulhatnak elő élénk széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 3 és 7 fok között várható. Híreket hallottak.
Nagy kabát, rám nőtt, lassan bőrömmé vált. Fakó szürkére színez, még jól sem áll, eddig hordtam, mégis jó lesz eldobni már. Tovább.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Anatole France Riké érkezése című írásának második részét Szacsvai László előadásában hallják. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Riké érkezése. Monsieur Bergeret egy reggel az íróasztalánál ült, a platánfa levelei remegtek az ablaka előtt, és épp azt próbálta kitalálni, hogy Éneász hajói hogyan változtak nimfákká, mikor kopogtatást hallott, s már is belépett az öreg cselédlány feltűzött kötényében egy kis opusszumszerű teremtménnyel, akinek csak fekete fejecskéje kandikált ki a fodrok közül. Reménykedő és aggódó arccal mozdulatlanul állt egy pillanatig, aztán letette a kis vacakot a háziúr lába elé a szőnyegre. Ez mi? Kérdezte monsieur Bergeret. Egy kis kutya volt, kétes eredetű keverék, lehetett benne terrier is, helyén való fejecskével, rövid, síma, vöröses-barna bundával és icipici farkacskával. Teste még őrizte a kölyök kutya látságát, szimatolgatva járkelt a szőnyegen. Angélique, szólt monsieur Bergeret, vigye vissza ezt az állatot a gazdájához.
Nincs neki gazdája, uram.
Monsieur Bergeret némán nézte a kis teremtményt, aki éppen a papucsát tanulmányozta, elismerő szusszantásokat hallatva. Monsieur Bergeret filológus volt, némiképp magyarázta, hogy miért tesz fel ilyen felesleges kérdést eme kritikus helyzetben. Hogy hívják?
Nincs neve, uram, válaszolta Angélique.
Monsieur Bergeret szemmel láthatóan zavarba jött ettől a választól. Csüggetten, szomorúan nézte a kutyát. Ekkor a kis állat két mellső lábát monsieur Bergeret papucsára helyezte, s így tartva ártatlanul harabdálni kezdte. Hirtelen érzelem kitöréssel monsieur Bergeret térdére tette a névtelen kis teremtményt. A kutya érdeklődéssel nézte. Monsieur Bergeret az elégedettség érzése töltötte el ettől a bizalmas pillantástól. Milyen elragadó szempár! Kiáltotta fel. A kiskutyának valóban szép gesztenyebarna szeme volt, aranypontocskákkal a pupilla körül meleg fehér keretben. Tiszta tekintete titokzatos dolgokról beszélt, amelyek ismerősek a földön, az óvatos állatnak s az egyszerű embernek egyaránt. Fáradtan, talán attól az erőfeszítéstől, melyel megpróbált kommunikálni egy emberi lényel, az ebb lehúnyta szép szemét, s egy hatalmasat ásítva széttárta rózsaszín száját. A nyelve felkunkorodott, és elővillant ragyogó, hibátlan fogsora. Monsieur Bergeret a kutya szájába tette a kezét, s engedte, hogy az megnyalja. Ennél a pontnál Angélique megkönnyebbülten elmosolyodott.
Már csak akkor lehetne szeretetre méltóbb, ha nem is lélegezne.
A kutya, vélekedett monsieur Bergeret, vallásos állat. Vadon élő mi voltában imádja a holdat, s a víz színén lebegő fényeket. Ezek az ő istenei, akikhez éjszakánként hosszú vonyításokkal szól. Házi állatként hízelgéssel igyekszik megnyerni magának azokat a hatalmas lényeket, akik a jó dolgok felett rendelkeznek a világban, azaz az embereket. Őseitől örökölt szertartásokkal bálványozza a tiszteletre méltó embereket, kezüket nyalja, lábukra ugrik, s ha a harag bármi jelét mutatják, hason csúszva alázatosan közelíti meg őket, hogy újra szeretetet csikarjon ki belőlük.
Nem minden kutya barátja az embernek, jegyezte meg Angélique.
Némelyik megharapja azt a kezet, amelyik enni ad neki. Azok az istentelen, istenkáromló ebek, helyesbített monsieur Bergeret, olyanok, mint Ajax, Telamon fia, aki a nagyszerű Afrodité kezét sebezte meg. Ezek a szentségtörő teremtmények szörnyű halált halnak, vagy nyomorult életet élnek. Ezek nem téveszthetők össze azokkal a kutyákkal, akik védelmére kelnek saját istenüknek, s hadba szállnak ellenségével a szomszédos istennel. Hősök ők! Mint például a hentes, Lafolié kutyája, aki éles fogát belevéste a csavargó Pidalui lábába. Az igazság az, hogy a kutyák ugyanúgy harcolnak egymással, mint a férfiak, és a Piseoru turk úgy segíti istene Lafolié harcát a rabló istenekkel szemben, mint ahogy Izrael segítette Jehovát a Moloch elpusztításában. A kiskutya úgy döntött, hogy Monsieur Bergeré észrevételei érdektelenek. Lábát maga alá húzta, fejét kinyújtotta, készen arra, hogy aludjék azon a térden, amelyen menedéket talált. Hol akadt rá? Érdeklődött Monsieur Bergeré.
Nos, uram, Monsieur Delion főszakácsa adta nekem.
Ennek eredményeképp, folytatta Monsieur Bergeré, most nekünk kell erről a lélekről gondoskodnunk.
Milyen lélekről?
Kérdezte Angélique. Ennek a kutyának a lelkéről. Az állat, ha pontosak akarunk lenni, tulajdonképpen egy lélek. Nem azt mondom, hogy halhatatlan lélek. És mégis, ha eltűnődöm azon, hogy milyen helyet foglal is el ez a szegény kis állat a világ mindenségben, s hogy milyen hely jutott nekem, rájövök, hogy mindkettőnknek egyformán jogunk van a halhatatlansághoz. Az idős Angélique komoly erőfeszítéssel felvont a felső ajkát, hogy előtűnt két maradék foga, s így szólt.
Ha az úrnak nem kell a kutya, visszaadom Monsieur Delion főszakácsának, bár szerintem nyugodtan megtarthatja, biztosítom afelől, hogy látni se, hallani se fogja.
Alig, hogy befejezte ezt a mondatot, egy nehéz teherautó zötyögött végig az utcán, a kiskutya felült Monsieur Bergeré térdén, s hosszan, hangosan ugatni kezdett, csak úgy remegtek bele az ablaktáblák. Monsieur Bergeré elmosolyodott.
Házőrző kutya,
szólt Angélique, mint egy mentegetőzve.
Egyébként ezek a leghűségesebbek.
Adott már neki enni? Kérdezte Monsieur Bergeré.
Hát természetesen, vágta rá Angélique. Mit eszik? Felhívom az úr figyelmét arra, hogy a kutyák kenyeret és húst esznek.
Kissé megbántva, Monsieur Bergeré azzal vágott vissza, hogy feltételezte a cselédlányról, hogy buzgalmában túl korán választotta el a kiskutyát az anyjától, mielőtt elég nagy lett volna ehhez. Ezért ismét felemelte, szemügyre vette, csupán azért, hogy megbizonyosodjék arról a tényről, hogy már legalább 6 hónapos. Monsieur Bergeré letette a kölyköt a szőnyegre, és érdeklődve nézegette.
Ugye milyen szép?
Jegyezte meg a cselédlány.
Nem, nem szép, válaszolta Monsieur Bergeré, de bájos, és szép a szeme.
Az emberek ugyanezt mondták rólam, tette hozzá, amikor 3-szor annyi idős voltam, mint ő, és fele ilyen intelligens. Kétségtelen, hogy azóta eljutottam egy bizonyos világszemlélethez, melyet ő sohasem ér el. De az abszolúthoz mérve tudomásom ugyanolyan csekéke, mint az övé. Ugyanolyan pici mértani pont a végtelenben. Majd a papírkosarat szaglászó kis teremtményhez intézve szavait folytatta.
Szaglázd meg, jól szimatolt ki, végy a külvilágból annyi tudást, amennyi csak egyszerű agyat befogadhat fekete, szarvasgombaszerű orrodon keresztül.
Ám én is megfigyelek, hasonlítok és tanulmányozok, de egyikünk se fogja megtudni soha, mi végre is kerültünk ide erre a világra, s mi dolgunk benne.
Ach, hogy miért is vagyunk itt?
Mivel meglehetősen fönhangon beszélt, a kiskutya aggódva nézte. Monsieur Bergeré pedig visszatérve az eredeti gondolathoz, mely először ötlött az eszébe, így szólt a cselédlányhoz. Nevet kell adnunk neki. A cselédlány összefonta maga előtt a kezét, s nevetgélve azt válaszolta, hogy az nem lesz nehéz. Mire Monsieur Bergeré azt a sajátos észrevételt tette, hogy az egyszerű léleknek minden dolog egyszerű, de azok a tiszta lelkek, akik különféle aspektusokból szemlélik a jelenségeket, melyek rejtve maradnak a közönséges elme előtt, a leghétköznapibb dolgok eldöntésében tapasztalják a legnagyobb nehézséget. Majd valami találó néven kezdte törni a fejét, hogy minek is nevezze ezt a kis élőlényt, aki elmélyülten rágcsálja a szőnyeg rojtjait. Azok a kutya nevek, gondolta, melyek olyan régi vadászokról szóló feljegyzésekben maradtak ránk, mint például Fulio, vagy az olyan erdei költők verseiben, mint La Fontaine, Fino, Miró, Brifó, és ehhez hasonlók. Az ilyen nevek azokat a vadászkutyákat illetik meg, akik a kutyatenyészet arisztokratái, a kutyafaj lovagjai. Odysseusz kutyáját Argosznak hívták, és ő is vadászkutya volt. Legalábbis Homérosz így beszéli el nekünk. Fiatalon Attika vadnyulaira vadászott, de már öreg, s nem vadászik többé. Valami egész másra lenne szükség. Sokkal inkább megfelelnének azok a nevek, amelyeket vénkisasszonyok adnak ölebeiknek, csak ne lennének általában fellengzősek és abszurdak. Azor, teszem azt, ilyen nevetséges. Így morfondírozott Monsieur Bergeré, emlékezetébe idézve számtalan kutyanevet, s képtelen volt dönteni, mert valahogy egyikkel sem volt megelégedve. Szeretett volna kitalálni valami nevet, de nem volt meg hozzá a képzelő ereje. Milyen nap is van ma? Kérdezte végül.
9-e, felelte Angelique. 9-e csütörtök.
Nos, hát miért ne nevezhetnénk csütörtöknek a kutyát, ugyanazonoknál fogva, amiért Robinson Crusoe pénteknek hívta emberét.
Ahogy az úrnak tetszik, mondta Angelique. Bár nem túl szép név.
Vagy úgy, szólt Monsieur Bergeré, akkor találjon maga nevet az ebnek, hisz maga hozta ide.
Ó, nem,
mentegetőzött a családlány.
Én nem tudok nevet találni neki, nem vagyok elég okos ehhez.
Amikor megpillantottam a konyhában, a szalmán fekve, Rikének hívtam, s ő odajött hozzám, s a szoknyám alatt kezdett játszani.
Hát Rikének hívtad, kiáltott fel Monsieur Bergeré. Miért nem mondtad ezt előbb? Tehát ő Riké, s Riké is marad. El van döntve.
Most pedig elmehet, és vigye magával Rikét is. Dolgozni akarok.
Uram, lépett vissza Angelique, önnél hagyom a kiskutyát, visszajövök érte, ha megjöttem a piacról.
Nyugodtan magával viheti a piacra, érvelt Monsieur Bergeré.
Templomba is megyek, uram.
Való igaz, hogy a Szent Exupéry templomba készült, hogy misét mondasson férje lelki üdvéért. Rendszeresen megtette ezt, évente egyszer, nem mintha hírt kapott volna a férje Bornisé betegségéről, hiszen nem is érintkeztek, mióta elhagyta őt a férfi. Ennek ellenére a jó asszony eldöntötte magában, hogy az ura halott. Így aztán nem félt, hogy jön, s kirabolja őt, elviszi azt a keveset is, amilyen még maradt, s mindent megtett azért, hogy nyugton maradjon a túlvilágon, neki pedig nyugta legyen tőle ezen a világon. Tört ki Monsieur Bergeré. Zárja be a konyhába, vagy valami megfelelő helyre, és ne Nem tudta befejezni a mondatot, mert Angelique eltűnt, szándékosan nem hallotta meg, amit mondott, csak hogy Riké a gazdájával maradhasson. Azt akarta, hogy szokják egymást, és szerette volna, ha szegény társtalan Monsieur Bergeré egy barátra tenne szert. Becsukta maga mögött az ajtót, végigment a folyosón és le a lépcsőn. Monsieur Bergeré ismét munkához látott, s Vergilius nautikuszába mélyedt. Szerette ezt a művet. Pihentette gondolatait, s egyfajta kedvelt szórakozásává vált, amit egyedül űzhetett. A mellette lévő asztalon zászlócskákkal teli dobozok sorakoztak, melyeket kis karton négyszögekre tűzött, ezek jelképezték Éneász flottáját. Bár figyelmét ez kötötte le, egyszer csak úgy érezte, mintha icipici öklöcskék tapogatnák a lábát. Riké, akiről már teljesen megfeledkezett, a hátsó lábán állt, gazdája térdét ütögette, s aprócska farkát csóválta. Mikor belefáradt, melső lábát hagyta végigcsúszni a nadrág szárán, aztán felkelt, s újra kezdte a hízelgést. Monsieur Bergeré pedig elfordulván az előtte lévő nyomtatott tanoktól két barna szemet látott, mely rajongva nézte őt. Mi az, ami emberi szépséget ad egy kutya tekintetének? Elmélkedett. Talán az, hogy szakadatlanul változik. Fényes élénkségből bánatos komolyságra vált, mert e tekintettel a kis néma lélek mély és logikus gondolatokat képes kifejezni. Az apám nagyon szerette a macskákat, s ennek következtében én is. Sokszor kijelentette, hogy a bölcsember legjobb társa a macska, mert tiszteli az embert, ha dolgozik. Bajazet nevű perzsa macskája például képes volt órákig ülni éjjel az íróasztal a sarkán mozdulatlanul és méltóság teljesen. Még mindig emlékszem Bajazet ahát szemére, bár azok az ékszerszerű gömbök lepleztek minden gondolatot, s az a bagolyszerű tekintet hideg, kemény és gonosz volt. Mennyivel jobban szeretem a kutyák lágy tekintetét. Riké eszeveszetten kaparászott a lábacskáival, de Monsieur Bergeré nagyon szeretett volna visszatérni filológiai időtöltéséhez, ezért kedvesen, de röviden így szólt. Feküdj le, Riké! Erre Riké ment, és odanyomta az orrát ahhoz az ajtóhoz, melyen Angélique kiment, s panaszosan nyüszíteni kezdett. Egy idő után elkezdett kaparászni, körmeivel halk csikorgó hangot csalva elő a fényes parkettából. Aztán újra kezdődött a vinnyogás és a kaparászás. Monsieur Bergerét zavarták ezek a neszek, és szigorúan megparancsolta az ebnek, hogy maradjon nyugton. Riké bánatosan nézte barna szemével, aztán leült, ismét Monsieur Bergerére nézett, felállt, visszament az ajtóhoz, szaglászott, majd megint nyűszített. Ki akarsz menni? Letette a tollat, és résnyire nyitotta az ajtót. Miután Riké megbizonyosodott arról, hogy nem lesz semmi baja, ha kimegy, aféle udvariatlan közönnyel kiosont az ajtó. Asztalához visszatérve Monsieur Bergeré, mivel érzékeny ember volt, eltűnődött a kutya viselkedésén. Így szólt önmagához. Már azon a ponton voltam, hogy szemrehányást tegyek az állatnak azért, mert köszönés nélkül ment el, és elvártam volna tőle, hogy bocsánatot kérjen, mert itt hagy. Szemének szép emberi kifejezése miatt vagyok ilyen bolondos. Kezdtem úgy nézni rá, mintha fajtán beli lenne. Miután megtette ezt az észrevételt, Monsieur Bergeré ismét Éneász hajóinak metamorfózisával kezdett el foglalkozni, ezzel a szép és népszerű legendával, mely önmagában talán egy kisé túl egyszerű ahhoz, hogy így nemes nyelven beszéljék el. Monsieur Bergeré mégsem látott ebben semmi kivetnivalót. Tudta, hogy szinte minden elbeszélő mű alapját gyermekmesék adják, s hogy Vergilius gondosan összegyűjtötte versében a találós kérdéseket, szólásmondásokat, barbár történeteket, elődeinek gyermekded képzelődéseit, hisz mestere Homérosz, aki minden dalnok mestere, setett sokkal többet, mint ahogy elbeszélte újra, amit Júnia jó feleségei és a szigetek halászai több, mint 1000 évig meséltek ő előtte. De az adott pillanatban ez zavarta a legkevésbé. Volt egy másik, sokkal fontosabb problémája. Egy kifejezés, mellyel a metamorfózis bájos története során találkozott, nem tűnt eléggé szépnek. Ez az, ami zavarta. Bergeré barátom, szólt önmagához, most kell kinyitnod a szemed, s megcsillantanod tudásod. Emlékezz, hogy Vergilius mindig tökéletes pontossággal fejezte ki magát, mikor mesterségbeli tudásról írt. Emlékezz, mikor vitorlázni ment B-be, tökéletesen értett a hajóépítéshez, és ezért nyelve ebben a részben pontos és határozott jelentéssel bír. Így aztán Monsieur Bergeré meglehetősen sok szöveget elemzett, hogy fényderítsen arra a szóra, melynek jelentése homályban volt előtte, s melyet meg kellett magyaráznia. Már éppen azon a ponton volt, hogy megragadja a megoldást, vagy legalábbis a közelébe jusson, mikor lánccsörgésszerű zajt hallott az ajtajánál, s bár nem riasztotta meg, minden esetre meglepte. E zaklatást tüstént fülsértő vinnyogás követte, és Monsieur Bergeré filológiai szemlélődésében feltartóztatva megállapította, hogy ezeket az alkalmatlankodó vonyításokat Riquet produkálja.
Anatole France Riquet érkezése című írásának második részét hallották Szacsvai László előadásában. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat éjfél után 5 perccel megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kapcsolj rá! Zeneösszállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj Rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Nem látlak még, te ködbe burkolt kép. Téged szólítlak, és várlak, hívlak, jöjj! A sötétben, itt a mélyben, most felkiáltok én, és választ hallok a szívem rejtekén. Közelebb voltál te hozzám, közelebb, mint magamhoz én. Jézus, békém lettél, értem jöttél, hozzám mű voltál. Szomjas szívem cseh, léptél mellém, asztalhoz hívtál. Végre látlak a világnak szűr zajától mentesen. Nézd a szívembe, a vándor már hazaér. Minden kérdés már is válasz, nincs sötét, csak fény. Jövök Jézus, te bennem, s benned én. Közelem voltál szívem csendjén, léptél mellém, asztalhoz hívtál. Jézus, békém lettél, értem jöttél, hozzám hű voltál. Szomjas szívem csendjén, mi a szívem csendjén, léptél mellém, asztalhoz hívtál.
Hát, a amit Isten értünk tesz. De mi önmagunkra nézünk, ritkán nyújtunk csak kezet, pedig annyian várják, hogy észrevet. Néma könnyeik, hát Isten tőled annyit kér, hogy mutasd meg őt nekik.
Büszkén hallom, hogy Jézus is jön, és tőle árad minden segítség. Én azért kérem, hogy megosszam a gazdag szeretetét. Én büszkén hallom, hogy Jézus felé kér, és tőle árad minden segítség. Csak azért jöttem, hogy hirdessem, Jézus most is kér.
Ugye mellém állsz te is, barátom, hogy együtt mondjuk el, hogy Jézus minden szívet meggyógyít, és soha nem hagy el, mert sajnos oly sok ember még nem tudja, hogy mindig van kiút, rád talál, mikor baj van, vagy.
If we don't speak, how will they hear?
Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
He brought me all his love for me, all his love.
I'm a child of God, yes I am.